Kedves testvérek, a mai áhítatra Jeremiás könyve 48. fejezetéből a 11. verset választottam. Keressük meg Jeremiás könyve 48. fejezetének a 11. versét. Így olvasom. Nyugodtan vagy gondtalanul élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből edényben nem öntötték, és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Még egyszer elolvasom. Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő bor seprejében, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Amint észrevettük, kedves testvérek, nem dicséret hangzott el Moáb népéről, Izrael egykori délkeleti szomszédjáról. Ha ránézünk a közel-kelet térképére, az ószövetségi térképre, akkor láthatjuk, hogy a moábiták körülbelül hol helyezkedtek el, hol volt az ő országuk, a Holtengertől délkeletre. Mit jelent a Moáb név? Azt jelenti, hogy apától való. Ismerjük és tudjuk a történetet, hogy Lót, amikor a két lányával kiszabadult és megmenekült Szodomából, akkor miképpen csábította el az egyik lány is, és a másik is az apját, hogy utódot nemzenek tőle. Tehát a moábiták tulajdonképpen távoli rokonai, testvérei Izraelnek, de még mostoha testvérként sem viszonyult Isten egykori választott népéhez ez a Moáb nép, hanem inkább lenézte, megvetette Izraelt. Jeremiás prófétán keresztül az Isten üzenetet, illetve ítéletet hirdetett a Nabukodonozor által vezetett három hadjárat előtt, nem csak a zsidó nép fölött, hanem a környező népek fölött is, hiszen az ő életükben is a bűn teljességre jutott abban a korszakban. A moábiták kezdettől fogva ellenségesen viszonyultak az izraelitákhoz, valószínűleg kisebb-nagyobb konfliktusok, surlódások voltak a két nép között. Természetesen nem az a kérdés, hogy az egyik fél hogyan viszonyul a másikhoz, hanem az a lényeg, hogy a hívő fél hogyan fogadja ezeket az atrocitásokat, ezeket a konfliktus helyzeteket, és tud-e Isten népéhez méltóan viszonyulni a másikhoz. A lényeg az, hogy a moábiták igen ellenségesen viszonyultak az izraelitákhoz. Amikor Isten mértéke szerint egy-egy népnek az életében a bűn és a törvényszegés, az istentelenség, a bálványimádás teljességre jutott, és az a nép megérett a pusztulásra, akkor Isten ítéletet hajtott végre rajta. Ez történt a moábita városok és a moábita lakosok vonatkozásában is. Erre vonatkozóan ugyancsak Jeremiás próféta könyve 9. fejezetének a 24. versét idézem, amely erre is vonatkozik. Azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes, azaz belátó, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Tehát aki az Istent ismeri, akinek valódi Isten ismerete van, az tudja, hogy az Isten kegyelmet is gyakorol, de ítéletet is. És igazságot is szolgáltat. Nem csak a történelem végén, hanem időközönként egy-egy korszak végén is igazságot szolgáltat és ítéletet hirdet. Természetesen a Moáb elleni jeremiási jövendőlésnek és az Ézsaiás könyvében található hasonló jövendőlésnek most a végidőben is van értelme, és van a végidőre vonatkozó jelentése is. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez egy lefutott üzenet, a múltban elhangzott, a moábitákra vonatkozott, és hát esetleg találjuk meg, hogy mi az, ami ránk is vonatkozik, hanem ennek van természetesen jelentősége és értelme jelentése a végidőben is. Természetesen nem egy az egyben kell érteni. Moábnak jelképes értelme van. Ha megvizsgáljuk azokat a jövendőléseket, illetve azokat az ítéleteket, illetve nem csak az ítéletet, hanem jellegzetességeket, amelyek miatt az ítélet érte ezt a népet, akkor látni fogjuk, hogy mi alapján tudjuk azonosítani a végidőben, hogy milyen embercsoportokra vonatkozik ez a jövendőlés. És azt láthatjuk, hogy például kevésség jellemezte őket, felfuvalkodottság, öntörvényűség, bálványimádás, istentelenség, stb. És a kevésségből és a felfuvalkodottságból minden más bűn is következik. Tehát a moabiták elleni jövendőlés nem ránk vonatkozik elsősorban, nem Isten mindenkori hívő népére vonatkozik, de mégis tanulhatunk belőle, és látni fogjuk, hogy a végidőre vonatkozóan mi hogyan kapcsolódunk ehhez az ige szakaszhoz. Gondoljunk most itt az alapigére például, amit az előbb felolvastam. Gondtalanul élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő borseprejében, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Hát milyen különbség van akkor tulajdonképpen a Jeremiás korában élt moábiták fölött kimondott ítélet, és a végidőben majd a bűnben megkeményedett embercsoportok tömegek fölött kimondott ítéletre, a két ítélet között, illetve a szöveg értelmezésében. Hát az egyik fontos különbség az, hogy Jeremiás korában bekövetkezett ugyan a Moab népnek a pusztulása, mégis Isten meghagyott egy igen csekély, egy igen kis maradékot. Az utolsó 7 csapás viszont, akikre ki fog töltetni, azok között már nem lesz maradék, azok között már nem fog senki megmenekülni. Ez egy igen fontos különbségtétel. Tehát elmondhatjuk röviden, hogy a moabitákra jellemző istentelen magatartás még nem jutott teljességre ebben a világban. Mivel a kegyelmi idő még tart, az Úr Jézus végzi az ő főpapi szolgálatát a Szentek Szentjében. Ameddig ő végzi ezt, és ameddig van a bűneinkre bocsánat, addig minden egyes emberért küzd, és amíg egy-egy emberért, egy-egy népcsoportért a Szentlélek küzdelmet folytat, addig még a kegyelmi idő nem zárult le. És mindaddig, ameddig a Szentlélek képes egy emberért küzdeni, addig azt meg is fogja tenni. És ezen a ponton kapcsolódik be az adventváró Krisztus hívőknek az élete és missziója ebbe a történetbe. Rengeteg jó szándékú ember él, kedves testvéreim, ebben a világban is, a magyar társadalomban is, még a nem hívők körében is. De hogyha azok, akik magukat Jézus tanítványainak tartják, nem lesznek a világ világossága, és nem válnak a föld sójává, akkor sokkal több ember marad enélkül a krisztusi világosság nélkül, és nem lesz az életüknek valódi íze, nem lesz az életüknek valódi értelme, öröme, reménysége, és sokkal több ember kerül reménytelenségbe, vagy marad reménytelenségben, és sokkal több ember fog elveszni, mint amennyi elveszne akkor, hogyha Krisztus hívő népe, az adventvárók és a minden Krisztus hívő valóban munkálkodnának az elveszettekért. Természetesen úgy, hogy Krisztus jellemét, szeretetét bemutatva az ő életükkel és szolgálatukkal az emberek között. Ezért irányítom a figyelmünket erre a moábiták elleni jövendőlésre. Mert döbbenetes dolgok vannak leírva ebben a 48. fejezetben. Például az, hogy az Istennek a szíve zokog az elveszett emberekért, mint ahogy a pusztulása megérett moábiták miatt is zokogott a Nabukodonozor által vezetett hadjáratok előtt. Krisztus minden emberért meghalt. Isten nem személyválogató. Ő arra vágyik, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, írja Pál apostol a Timóteushoz írott első levél 2. fejezetében. Azokon az embereken, akiken egykor már a mindenható Isten sem tudott segíteni, azokról ezt írja Jeremiás könyvének a 48. fejezete. Azért jajgatok Moábon, és az egész Moábért kiáltok, a kír heres férfiakért nyög az én lelkem. Ezért zokog a szívem Moábért, mint a síp, és zokog szívem a kírheres férfiakért, mint a síp. A szerető Isten jajgat és zokog fájdalmában, amikor egy-egy istentelen, bűnben megkeményedett korszak végén végre kell hajtsa az ítéletet. Miért? Isten miért hajtja végre az ítéletet? Az Isten nem akarja a bűnösnek a halálát, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. De Isten azért hajtja végre ezt az ítéletet, hogy a bűn büntetve legyen. Egyrészt, másrészt pedig azért, hogy igazságot szolgáltasson és a maradékot megmentse, mert ha maradék is továbbra is ilyen körülmények között él, akkor ők is a bűnre adják a fejüket, és félő, hogy ők is elvesznek. Isten pedig meg akarja szabadítani, és meg akarja menteni mindazokat, akik akarnak szabadulni a bűneikből. Mindazok, akik Krisztuséi, azoknak szívük, lelkük egy a megváltójukkal. Azok Krisztus jó illata ebben a világban. Ők az élet illata az életre. A választott alapigénk elmondja, hogy milyen tényezők, milyen okok miatt jutott Moáb egykor Isten ellenes lázadásra, hogyan jutott el egészen a felfuvalkodottságig, és addig, hogy az egykori Isten népét gyalázza. Annyira egyszerű és annyira döbbenetes, hogy ilyen állapotból el lehet jutni egy ilyen megkeményedett, elsötétült állapotba. Nézzük, mi volt ez. Gondtalanul élt Moáb gyermekségétől fogva. Hát ki az, aki nem vágyik gondtalan életre? Kényelmes életre, hogy minden meglegyen, és ne legyenek alapvető gondok. És nézzük meg, mit mond az ige. Gondtalanul, nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő bor seprejében. Itt egy hasonlat van. A bort hozza föl hasonlatként a próféta és az Isten igéje, hogy van bor, amit lefejtenek, áttöltenek egyik edényből a másik edénybe, és akkor az megtisztul, az a bor, nemesebb lesz. Jobb lesz az íze, a zamata, de azt a bort, amit nem szűrnek át, nem töltögetnek át, és nem fejtenek át, többször is egyik edényből a másikba, annak megmarad az íze, és ugyanaz marad a szaga. Tehát nem válik nemes borrá. Emlékezzünk, hogy a prófétaság lelke mit mond? Hogy a gondtalan, kényelmes élet az nem szolgálja a lelki élet fejlődését. Hogyha mi Krisztus tanítványaiként gondtalan, kényelmes életre vágyunk, akkor valahol útat tévesztett a mi életünk. Mert Krisztus felhívását figyelmen kívül hagytuk, aki azt mondotta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Tehát Moáb pihent az ő borseprejében. Azaz nem lett belőle átvitt értelemben, vagy jelképes értelemben letisztult nemes bor. Nem került különösebb nehézségek közé. Például azt mondta az alapigénk, azt olvastam fel, hogy nem vitték őt fogságba. Tehát azt jelenti, hogy a különböző nehézségek, megpróbáltatások, vagy kihívások az életben, amelyek egyrészt a bűn következményei, másrészt Isten megengedi, mindezek azért vannak, hogy ezekben az élethelyzetekben nem esedjünk, erősödjünk, Krisztussal maradva, ezekre helyes és jó válaszokat adva, és a hitben és a szeretetben növekedni tudjuk. Aki a seprején marad, aki zúgolódik, aki nem fogadja ezeket a megpróbáltatásokat, nehézségeket, szenvedéseket Istentől hittel és hálával és Istenbe vetett bizalommal, az a bor seprején marad, és azt nem tudják áttölteni, és megmarad a régi szaga és íze, nem válik Krisztusi emberré. Gondoljunk arra, hogy a Jelenések könyvében is írva van, hogy azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Hát ott is különböző küzdelmeken mentek át, és Krisztusra néztek, és mindenkor Krisztus áldozatából merítettek erőt. Kedves testvéreim, ez a hasonlat, hogy valaki a bor seprejében ül, vagy nem töltötték át ezt a bort az egyik edényből a másikba, ez a hasonlat nem csak egy-egy népre, hanem az egyes emberekre is vonatkozik. Akik Isten kegyelméből vállalják a nehézségeket, a szenvedést, a megpróbáltatást, akár Krisztusért is, és ilyen körülmények között nem panaszkodnak, hanem bizalommal és reménységgel vannak a jó Isten iránt, azok megtisztulnak. Azok nem esedni fognak, mint az a bor, amelyik megtisztul és nem esedik, amikor áttöltik egyik edényből a másikba, és foglalkoznak vele. Kedves testvérek, ne pihenjünk a seprőnkön, ne pihengessünk a bűneinkben, hanem bánjuk meg azokat, és akarjunk szabadulni azoktól, Krisztus iránti viszont szeretetből, és váljunk Krisztus jó illatává ebben a világban, mert a világ erre éhezik és erre szomjazik, önzetlen, másokért élő, szerető, hívő embereket vár a világ. Azt várja ez a világ, hogy az Isten fiai megnyilatkozzanak. És a végén pedig szeretnék a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, a Ti vagytok a föld sója fejezetből felolvasni néhány mondatot, és akkor ezzel zárom a mai áhítatot. Krisztusba, a személyes üdvözítőbe vetett élő hit nélkül lehetetlen, hogy befolyásunkat érvényesíthessük a kétkedéssel teli világban. Hogy is adhatnánk át másoknak azt, ami magunknak sincs? Csak saját odaszentelődésünk mélysége szerint gyakorolhatunk áldásos és üdvös befolyást embertársainkra. Tevékeny szolgálat, őszinte szeretet, valóságos élő tapasztalat nélkül hiányzik a megmentő erő. Nincs meg az összeköttetés a mennyel, nem érezhető Krisztus illata, az élet illata életre. Ha Isten lelke nem használhat fel bennünket eszközül, hogy általunk Jézus igazságát e világgal megismertesse, akkor olyanok vagyunk, mint az ízét vesztett, értéktelenné vált só. Ha eljárásunkban nem nyilatkozik meg Krisztus kegyelme, akkor azt bizonyítjuk a világ előtt, hogy az igazság, amelyet vallunk, nem bír megszentelő erővel. Ezáltal Isten szava befolyásunk körében hatását veszti. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot is, minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Ha szeretet lakozik szívünkben, akkor szétárad másokra is. Nem azért, hogy előnyöket szerezzünk, hanem mert a szeretet cselekedeteinek mozgató ereje. Ez a szeretet meglágyítja jellemünket, uralja érzelmeinket, elnyomja ellenséges indulatainkat, és nemesbíti hajlamainkat. Ez a szeretet olyan nagy, mint a világegyetem, és összhangban dobban az angyalok szeretetével. A szívünkben lakozik, megdicsőíti egész életünket, és áldást áraszt környezetünkre. Tehát egyedül a szeretet által válhatunk a föld sójává. Kedves testvérem, kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy felismerjük Krisztustól kapott hivatásunkat, és Krisztus szeretetéből erőt merítve minden nap, és Krisztussal időt töltve valóban Krisztus jó illata tudjunk lenni ennek a világnak, olyan emberekké váljunk, akik meg nem esettek jellemükben, akik Krisztushoz hasonlókká váltak, azért, hogy a Jóisten fel tudjon használni az ő művében sokak üdvösségére, és hogy mi is alkalmassá váljunk a mennyek országára. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.